Kontakt Rádió.
A fáraók földjén. Műsorvezető dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária.
Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket a Fáraók földjén című műsorban, melyben ezúttal Venamon beszélgető rovatunkkal jelentkeztünk, és legelőször a társaság híreiből, a Magyar Egyiptomi Baráti Társaság híreiből szeretném felhívni a figyelmet, hogy hétfőn egy előadásunk lesz a Nemzetek Házában. Temes Judit fog előadást tartani, aki egyébként orvos, és tényszerűen az egyiptomi orvoslásról fog beszélni egy mai orvos szemével, egy olyan mai orvos szemével, aki Afrikában is dolgozott, mint orvos. Tehát a primitív gyógyászat területén egyéni, személyes tapasztalatai is vannak. A továbbiakban pedig egy nagyon érdekes témáról fogunk beszélgetni. Volt egy olyan kérdésünk, hogy miért érdekes Keops piramisa, miért foglalkoznak vele olyan sokat. No, tényleg nagyon sokat foglalkoznak vele, nagyon sokféle szempontból, és nem véletlenül, mert ott vannak olyan kérdések, amiket mind a mai napig nem tudunk megfejteni, az építéssel kapcsolatban például. A kérdéssel nagyon sokan foglalkoznak, és van egy kedves vendégem, akinek szintén föltűnt néhány ilyen szokatlan, furcsa jelenség. Nem csak a piramissal kapcsolatban, hanem az egyiptomi kőépítészettel kapcsolatban is. Úgyhogy legelőször azt szeretném kérni, hogy mutassa be röviden magát.
Mali Robert vagyok, 58 éves és designer. Elsősorban játékok tervezésével foglalkozom, most már lassan 20 éve. Van egy cégünk közösen a feleségemmel, és oktatófejlesztő játékoknak a kivitelezésével is, meg tervezésével is foglalkozunk.
Konkrétan mit jelent az oktatófejlesztő?
Elsősorban iskoláknak, és olyan játékokat, amik nem csak szórakoztatóak, hanem valamivel többet tudnak egy sima szórakoztatásnál adni.
Példaként lehetne ilyen játékról hallani?
Van egy nagy mozgásos játékunk, amit Nyugat-Európában forgalmaztak elég sokáig, ügyességet fejleszt, egyensúlykészséget fejleszt, és most egy olyan programon dolgozunk, ami egy személyiségfejlesztő program, amit saját játékainkkal fogunk majd játékos formában, remélhetőleg, hogyha megfelelő igény lesz rá, akkor forgalomba hozni. Tehát ez az, ami a pályán úgy mondjuk, hogy előtérben van nálunk.
Most a konkrét mai témánkkal kapcsolatban ugye a kőépítészet egy nagyon érdekes megfigyeléssel keresett meg engem Mali Robert, nevezetesen a nagy méretű köveknek a mozgatása, illetőleg önmagában a kibányászása és az a pontosság, amivel az ókori egyiptomiak ezeket a köveket ki tudták bányászni, ezek nagyon komoly mérnöki ismeretet feltételeznek, olyan ismereteket, amit a mai technikával nem tudunk valójában megvalósítani.
Ja, tulajdonképpen én teljes mértékig amatőr vagyok ezen a területen, és engem sem érdekel sokkal mélyebben Egyiptom, mint általában mindenkit, hogy nagyon szép és csodálatos dolgok születtek ott. Egy hetes úton voltunk a feleségemmel és a gyerekkel egy ilyen hagyományos nílusi hajóúton, és ugye a gízai piramisokat mentünk látogatni, akkor a Hufu piramisa előtt láttam olyan bányászási technológiát, amit egész egyszerűen nem tudtam beleilleszteni az én ismeretemben. Tehát én, mint designer, majdnem minden anyaggal foglalkozom, tehát követ is faragtam már, és televíziónak is, filmgyárnak is dolgoztam, tehát elég sok anyag megfordult a kezemben. Én nem vagyok úgy szakember, tehát nem vagyok közettanos geológus, viszont anyagismeretem az van, és ott láttam olyan precíz megmunkálásokat, vágásokat, amit egész egyszerűen nem értettem, hogy tudtak ilyen precizitással dolgozni. Úgy faragták, illetve úgy vágták ki a makadám fennsíkból a piramisnak a köveit, hogy gyakorlatilag 100 milliméteres pontossággal, tehát egy penge nem fér a két kő közé, amit földaraboltak, hogy pázőszerűen vágták fel a kövezetet, tehát egyszerre 30-40 darab kőnek elvágták mind a négy oldalát, és ami még a döbbenetesebb, hogy a köveknek elvágták az alját is.
Na most a hagyományos bányászati technológia, amit nagyon korán műveltek, nem csak Egyiptomban, hanem világszerte, az ugye egy olyan technikát feltételez, ami nagyon primitív volt, nagyon egyszerű volt, kötél segítségével történt. Ez gyakorlatilag azt jelentette, hogy berepesztették azokat az oldalait a köveknek, ahol szét akarták választani, ahol ki akarták vágni, és utána homok segítségével, amiben ugye nagyon kemény kvarc szemcsék vannak, ezt beszórták, mikor már sikerült szétválasztani, elfelejtettem mondani, maga a szétválasztás az fa peckekkel történt, amit megfelelő mennyiségű vízzel felduzzasztva megrepett maga a kő, és utána ezeken a repedéseken keresztül be lehetett szórni a homokot, és ez a követ, mint egy fűrész, a szintén behelyezett kötél segítségével ugye kimetszette. Tehát ez a hagyományos elképzelés. Ez miért nem valósítható meg? Tehát miért nem képzelhető el jelen
esetben? Azért, mert annyira precízek az illesztések, illetve a kőnek a szétválasztása, és olyan, annyira pontosak, hogy nem, hogy egy kötél nem fér be, de egy papírlap nem fér be. Tehát az úgy néz ki, mintha a köveknek a molekuláit, vagy az atomjait választották volna szét egymástól. Ezred milliméteres pontosságú a vágás, tökéletesen függőleges, vagy olyan szögben vágtak, amilyen szögben akartak. Tehát pontosan lehet látni a köveken, hogy amit 45 fokos szögbe akartak vágni, mert arra volt szükség a piramisok váderköveinek a vágásához, akkor olyan szögbe tudtak vágni. És 30-40 cm mélyen tudták elvágni ugye a követ, és elvágták az alját is. Most jelenleg olyan energiát nem nagyon ismerünk, amit meg lehetne hajlítani. Nem repesztésekről van szó, ezt nagyon jól lehet, precízen lehet látni a fotókon, az általam készített felvételeken. Megnéztem ezt nagyon sok szakemberrel, geológussal is, például a dr. Juhász Árpáddal, a dr. Szabó Attilával, mind a kettő neves geológus, és nem tudtak rá választ adni, hogy milyen technológiával vághatták ki ezeket a köveket. De megnéztem nagyon sok kőszobrásznál is, tehát elég sok műterembe is jártam, és kőfejtőüzembe is jártam, például Sütőn, ahol megnéztem már, amit tetszett mondani, technológiának egy továbbfejlesztett változatát, amikor nem kötéllel, hanem drótkötéllel vágnak, és a drót sodronyokat szőrűzik egy kicsit ki, és a sodrony vágja el a követ. Tehát ez a technológia létezik, tehát tovább is fejlesztették, ugye gépesítették, de itt minden esetben látni a kötélnek a vastagságát. Ugye? Tehát az eszköz, amivel megmunkáljuk a követ, az minden esetben nyomot hagy a kövön. Tehát egyetlen egy dolgot érdemes nézni, amikor egy technológiát próbál meg az ember beazonosítani, hogy milyen nyomokat hagyott az adott szerszám a kövön. Tehát, hogyha kötéllel vágom ki követ, akkor egyszer kell lenni egy vésőnyomnak bemélyedve a talajba, ahova be tudom helyezni a kötelet, annak legalább 3-4 cm szélesnek kell lenni, hogy rá lehessen rakni ugye fölülről a kötelet, és a kötélnek a nyomának ott kell lenni a kibányászott, kiemelt kövön, és az ajzatban is kell látni a kötélnek, illetve a munkafolyamatnak a nyomait.
Akkor mindjárt elérkeztünk egy fontos kérdéshez, egy olyan kérdéshez, ami még megválaszolásra vár. Vannak azonban más megválaszolásra váró kérdések is, és most itt a piramis építésről, mint technológiáról is érdemes beszélni. Tudjuk ugye, hogy a piramis építésnél alapvető az, hogy az óbirodalmi piramisok kőből épültek. A kőépítkezés Egyiptomban komoly múltra tekint vissza, de hogyha a IV. Dinasztia perspektívájából nézzük, akkor azért nem volt olyan nagyon nagy ez az időszak. Magának a kőnek a megmunkálása úgy 5000 évvel ezelőtt kezdődött, mármint Krisztus születése előtt 5000 évvel kezdődött az ókori Egyiptomban, amikor a kőből készült edényeket elkezdték készíteni, és a további már nem pattintott, hanem csiszolt kőeszközöket, tehát gyakorlatilag a neolitikummal, mert a korábbi kövegmunkálás azok pattintott kövek voltak, tehát egyszerű eszközöket készítettek belőle. A neolitikummal érkezett el az az időszak, amikor az eszközökön, egyszerű eszközökön túl bonyolultabb dolgokat is már készítettek kőből. Na most ezzel szinte párhuzamosan egészen pici miniatúr köveknek a megmunkálása is megkezdődött, és nagyon érdekes, hogy szinte ezzel párhuzamosan jelent meg, legalábbis az ókori Egyiptomban, a kőnek a bevonása egy később úgynevezett egyiptomi fajansz anyaggal, aminél a színező anyag általában kék vagy zöld színű volt, és ez a rézre ment vissza, tehát réz alapú volt. Az érdekes az az, hogy ez az anyag, ez másként jelent meg a legkorábbi időszakban, tehát pici, apró kőtárgyak, gyöngyökről van itt szó, azoknak a mázaként. És ezeket steatitból készítették többnyire, tehát egy puha kőből. Most a későbbiek során, már a negade korszakban megjelent a fajansz, mint önálló olyan anyag, amit a magnak is használtak, tehát nem csak bevonatnak, kívülre a kőre, hanem a teljes egész anyagot ebből a fajansz anyagból nyerték, készítették. Na most ezzel kapcsolatban van egy olyan elképzelés, hogy ez a köveknek a nagy mennyiségű feldolgozásából ered, tehát amikor csiszolták a köveket, nagyon sok kőpor keletkezett, és tulajdonképpen ez adta az ötletet, hogy az általunk egyiptomi fajansznak nevezett tárgyakat ebből készítsék. Ez a negade kultúra idejében volt, amikor már az egyiptomi természetszerűleg különböző helyeken, különbözőképpen élő népek, törzsek, ahogy mondani szoktuk, kialakították a saját egyéni kultúrájukat, és ezek az egyéni kultúrák kezdtek egyre nagyobb területen terjeszkedni. A déli területen, tehát Felső Egyiptomban volt a negade kultúra, északi területen, a Nílus delta vidéken másfajta kultúrák voltak, amiket azonban a jelenlegi ismereteink alapján, ugye írott források ebből az időszakból nem származnak, csak tárgyi leletek, tehát ezekből vonjuk le a következtetéseket. Ezeknek az alapján a déli területen élő törzsek fokozatosan fennhatóságuk alá vonták az északi területeken levőket, létrejött az egyiptomi állam, az úgynevezett nulladik dinasztia, ez az átalakulási időszak, és az első dinasztiával jött létre a fáraóknak a birodalma, akik Memphisbe helyezték a székhelyt. Ezzel egy időben a sírépítészetben egy léptékváltás történt, a sírokat nagyobb méretűvé építették, szárított agyagtégrákból, föld fölötti és föld alatti részeket, és ezekbe a szárított agyagtégrákba voltak olyan esetek, amikor a követ is beépítették. Ezek már nagy méretű kövek voltak, messze nem olyan nagyok azonban, mint a Cheops piramisban található kövek, és ezeknek a köveknek tulajdonképpen ezekben a masztabákban egyfajta szilárdító szerepe volt. Ahogy megépültek ezek a masztabák, az első-második dinasztia korában két helyen épültek, Memphisben és Abidosban. A kutatásban tulajdonképpen még most is kérdéses, még most sem teljesen egyértelmű, hogy ugyanannak a személynek, ha Abidosban is, Memphisben is van masztabája, most a királyokról beszélek, akkor melyikbe temették el? Van egy olyan elképzelés, talán a legelfogadottabb, hogy Memphisben volt a valódi sír, Abidosban pedig egy Osiris sír, egy álsír volt, egy kenotáfium, amelyik a halott királynak a túlvilági életét biztosította volna, ahhoz járult volna hozzá azzal, hogy Osiris közelében van, hiszen Osiris szent városa Abidosz volt. A következő lépés, hogyha úgy nevezzük forradalom, ipari forradalom az ókori Egyiptomban, a harmadik dinasztia korában érkezett el, Dzsoszer fáraó idejével, aki megépítette a piramis kerületét. No, itt egy kis szünetet tartunk, és akkor szünet után innen folytatjuk. Kedves hallgatóink, folytatjuk Fáraok Földjén című műsorunkat, tehát Mali Roberttel beszélgetek, és pedig az egyiptomi építészetről, piramis építésről, és ott hagytuk abba, hogy Szakkarában megépült a lépcsős piramis, amit Djoszernek a sírhelyeként épült meg, és ami egy nagyon különleges építészeti emlék, és egy tulajdonképpeni forradalomnak az eredménye, amelyik technikai szempontból, logisztikai szempontból Imhotephez fűződik. Imhotep volt az a vezír, a kézműveseknek a vezetője, a kőedény készítők vezetője is, aki ezt a piramist kivitelezte. Az építésével kapcsolatban 4 fázist állapítottak meg a kutatók, mégpedig az első fázisban egy masztaba épült. Ez a masztaba bővült, nagyobb masztabává, majd a nagyobb masztabára épült rá egy kisebb lépcsős piramis, ami még mindig elég kicsi volt ahhoz, hogy Djoszer ne legyen vele elégedett, mert ez nyilvánvalóan a fáraónak a rendeletére készült, ő határozta meg, hogy ő mit akar, és Imhotep volt az, aki meg tudta valósítani. Elkészült az utolsó változtatás, és így alakult ki a lépcsős piramis. A lépcsős piramis nem állt önmagában egyedül, hanem egy szent kerület vette körül, és ebben a kerületben szintén hatalmas kőépítmények vannak, féloszlopok, templomok, áltemplomok, mert ugye nem lehet bemenni, de kívülről jól láthatók, hogy a korszakban milyen templomokat építettek. A régészeti feltárások alapján tudjuk, hogy ezeknek a templomoknak a jelentős része önmagában ilyen kis templom volt, egy kis zászlótartóval előttük, tehát zászló jelezte a templom voltukat, és nem kőből épültek. A későbbiek során persze már a középbirodalomból jól ismert kőtemplomok maradványai is vannak, és az új birodalom korában épültek azok a templomok, amikből a Karnaki meg a Luxori templom ma is fönnáll, és tovább épülve hatalmas épület együttesekké bővültek. Visszatérve tehát a lépcsős piramishoz, még egy nagyon fontos egység kapcsolódik hozzá. A piramis kerületben, hogyha bemegy az ember, akkor oldalt, a bejárattal szinte szemben, bal oldalon egy másik kis sírt is talál, rendkívül meredek lépcsővel. És a piramisnak ezzel átellenes oldalán pedig egy áldozó helyet, illetőleg azt a szerdábot, ahol a fáraónak a szobrát elhelyezték. A kettő között, tehát e között a sír között, amelyikbe egyértelműen nem temették el Djoszert, de amelyiket belülről alul ugyanúgy képeztek ki, tehát fajansz lapokkal díszítették, mint magát a piramisnak a belsejét. E között a két terület között van egy szabad rész, ahol 2 mérföldkőnek is mondható kőtömb van, és feltételezések szerint itt történt a fáraónak az a bizonyos Szed fesztiválja, Szed ünnepe, amivel megújította magát a túlvilágon is. Ezt ugye 30 évenként, legalábbis az elsőt, az 30. uralkodási évben végezték, és utána már sűrűbben is, tehát nem kellett a 30 évet kivárni, megújult a fáraó, megfiatalodott. Tehát ez a sír együttes, ez jelzi a különböző épületeknek az együttese, hogy nem egyszerűen egy temetkezési hely volt, hanem a fáraó túlvilági életét befolyásoló, azt elősegítő helyszín. Tehát a fáraónak a túlvilági palotája volt. A következő lépcsőfok már a 4. dinasztiának a találmánya volt, mert Szekhemhet fáraónak ismerünk egy hasonló síregyüttesét, ami nem készült el, alapjai készültek el, de alapvetően ugyanezt a formát követte. Most látom, hogy itt papírokat nézeget. Djoszer piramis együttessel kapcsolatban van-e valami mondani való, hogy...
Csak megpróbáltam követni a fáraókat sorba, hogy Djoszer piramisával nincs különösebb gond, ugye? Tehát az apró kövekből épült, viszonylag apró, 30-50 kilós kövekből, amin lehet látni a fejtésnek a nyomát. Tehát ezek patintott kövek, az égvilágon semmi probléma nincs, ezt úgy, ahogy tetszett mondani, vagy hogy lehet látni a technológia nyomát, ez a lényeg. Tehát ezek patintott kövekből épültek, simán lehetett hozni őket, vinni őket. Egyetlen egy, ami érdekes a Djoszer templomával, az, hogy már használta kiegyenlítő réteget. Ugye, tehát ezek az amor amorf, viszonylag amorf köveket, vagy nem egyformára faragott köveket egymásra tesszük, akkor nem lehet a sorokat vízszintbe tartani. Viszont a Djoser piramisánál is azért szembetűnő, hogy gyönyörűen vízszintbe vannak tartva a sorok. Tehát a Djoser piramisával tulajdonképpen nekem nincs nagyon bajom. Ez egy csodálatos mű. Nekem kicsit furcsa, hogy több részletbe építették, de ez biztos úgy van. Nem vagyok egyiptológus, nem tudom. Számomra egy tökéletes harmóniát sugárzó épület. Nekem azt mondja maga az épület vizuálisan, hogy ezt így tervezték, és ilyenre akarták csinálni. Ami nem azt jelenti, hogy nem több lépcsőbe épül, de én úgy gondolom, hogy ezt egy tervező tervezte, akkor ott előtte meg kellett, hogy jelenjen vizuálisan a végeredmény is, és szerintem ő azt próbálta meg betartani, de hát ez nem lehet vita tárgya, lehetett így is, úgy is. Amivel nekem igazából gondom van, az a következő lépcső. Ugye, tehát Ufu piramisát szokták mondani a következő lépcsőnek.
Pillanatra még álljunk meg, mert vannak azért közbe vetőleges lépcsők is, ugye a Médumi piramisos ott van, Daksurban meg két piramis van, amik a köztes időszakban épültek, és a Médumi piramissal kapcsolatban lehet elmondani, hogy technikája, technológiája szempontjából a Djoser piramisnak megfelelőképpen készült, a kövek mérete is ugyanezek a nagy méretű kövek. Egyes rétegek között szintén a kövek saját magukat tartják meg, tehát úgy vannak egymásra rakva, hogy statikailag megtartsák egymást. A belső magban kisebb kövekkel az egyenetlenségeket kitöltötték, habarcs, illetőleg más kötőanyagot használtak a kövek között, ami viszont újítás volt itt, hogy a belső részben a Keops piramis nagy galériájánál azt a bizonyos álboltozatot, amikor egyre beljebb jönnek a kövek, és ilyen módon tulajdonképpen egy háromszög formát ír le a mennyezet.
Tehát a galéria?
Igen, azt itt alkalmazták először. Nem olyan nagy méretben, nem ugyanazzal a dőlésszöggel, de a technológia, hogy egyre fokozatosan beljebb rakjuk a köveket, az itt jelenik meg először, tehát ez az, ami egy előkészítő fázis a Keops piramisához. És ezt a piramist, ezt ugye úgy építették, hogy több fázisban épült, három fázist szoktak megkülönböztetni. Az első fázis, amit még sokan Huninak tulajdonítanak, bár van, aki ezt is már úgy gondolja, hogy Snofrunak a műve, minden esetre ez nem készült teljesen el, félbe maradt a piramis. Ugyanolyan technikával készült, mint a Djoser piramis, ehhez következik a következő, a második lépcsőfok, amikor nem így egymásra rakják a köveket, hanem ilyen befelé döntve helyezik el egy kicsit a köveket, tehát hogy a súlyuk az jobban megálljon, jobban tartsa magát, és akkor a harmadik, amikor ezt külső védő réteggel vonták be, na most ezzel kapcsolatban lehet megállapítani, hogy ez nem készült el, nem fejezték be, tehát a piramisnak a tetejét úgy tűnik, hogy soha azt a kicsi piramidiont, amit minden piramis tetejére fölraktak, hogy azt erre a piramisra sose került volna föl, nem fejeződött be. Persze nem tudjuk, hogy miért nem fejeződött be, már nem volt rá idő, vagy technikai problémák voltak. Minden esetre ezt a piramist piramis formára tervezték. A következő piramis formára tervezett piramis, az ugye a Daksuri tört piramis. A tört piramisnál lehet látni azt, hogy megtörik a vonala, illetőleg egy másik fontos dolog, amit építészettel kapcsolatban mindig említenek, hogy törések vannak belül is. Tehát hasadékok vannak. Ezek a hasadékok mindenképpen statikai problémát jeleznek. A hasadékok, hogy mikor keletkeznek, azt nem tudjuk, de az biztos, hogy valamikor az ókor folyamán, mert hogy ókori alátámasztást tapasztaltak benne a belső helyiségben. Mivel nem tudjuk pontosan igazából keltezni, mikor történt ez az ókori aláduccolás, ennek következtében problémát okoz, hogy miért törik meg a piramisnak az éle. Az egyik tábor azt mondja, hogy nyilván azért törik meg a piramis éle, mert belülről látták ezeket a hasadásokat, és látták azt, hogy ez a fajta meredek él, nem elég biztonságos. Tehát azért változtattak a felső részen, annak a dőlésszögén, hogy biztonságossá tegyék. Az azonban biztos, hogy nem temetkezett itt el Snofru, és az is biztos, hogy befejezték a piramist. Tehát akár technikai okok miatt nem volt a médumi piramisnak a tetején a piramidion, akár másokból kifolyólag ezt a problémát, vagy esetleges problémát, ekkor már biztos, hogy meg tudták oldani. Ez látszik a vörös piramisnál is, ami ugye a nevét onnan nyerte, hogy mészkőből épült, de vörös színű mészkőből. Ez egy feltűnő jellegzetessége volt, ilyen névvel egyértelmű volt, hogy ez az egyetlen, amelyiknek vörös a színe, tehát pontosan, világosan meg lehetett nevezni. Ezután következik Keopsznak a piramisa.
Mondhatom az a gejjövőt, vagy?
Igen.
Jó, tehát az első probléma nekem is Snofrunál merült föl, mert ott már olyan csúcs technológiát használtak, tehát olyan precízen munkálták meg a köveket, a 3-4 tonás köveket, amiket gyakorlatilag kézi megmunkálását, értem az alatt a vésőt vagy fűrészt nem lehet. Tehát kézi megmunkálásra olyan 0,5 mm pontosággal plusz-minusz lehet dolgozni, úgy nem lehet faragni ilyen hatalmas kőtömböket, hogy hézagmentesen lehessen illeszteni egymáshoz. Ez az egyik probléma vele. A másik probléma, hogy szépek ezek az elméletek, hogy mi miatt olyan, amilyen a dolog, egyetlen-egyet nem vesznek figyelembe a tervezést. Tehát aki megtervezte a piramisokat, és akinek volt akkor a képessége, hogy hozzá kezdjen ennek az építéséhez, annak a tudatában vizuálisan meg kellett, hogy jelenjen, tehát kellett látni a végcélt, és meg kellett tervezni a piramist. Nincs olyan tervező, aki neki állna úgy dolgozni, hogy nem látná a végcélt. Most ellentmond annak, hogy menet közben roppanhatott meg a piramis, mert nagyon szépen lehet látni, megkutatták a piramisoknak az alját, és hatalmas nagy gránit tömbökkel támasztották már alá. Tehát akik ezt a piramist építették, azok már nagyon precízen ismerték a statikát. Rendkívül komoly tudású mérnök emberek csinálták. Nem tudom, hogy kik, mikor, hogy, de a tudásuk az borzasztó tiszteletre méltó. Tehát amikor a piramis 51 fokról, most pontos adatokat annyi nem tudok mondani, 46 fokra, de 1000 foknyi pontosággal törik meg, akkor nem több darabból építették a törésvonal mentén a köveket, hanem például a sarokelemeket is egyetlen egy darabból készítették. Tehát a másfél méteres kőnek az alja az 51 fok, a törésvonalnál megtörik 41 fok, vagy 46, tehát annyira amennyi, és ezt egy sarokelemként is meg tudták faragni, és tudták tartani ezt a dőlésszöget. Tehát hogyha jól kvalifikált kőfaragónak adnak egy ilyen feladatot, nem tudja megoldani. Tehát nincs olyan eszköze, amivel pontosan ki tudja számolni a dőlésszögeket, és tudja tartani. Pontosan nem tudom, hány darabból épült Snofru piramisának a burkolata, de több tízezer darab. És ott pontosan síkban tartották a köveket, ha kellett 51 fokban, ha kellett 46 fokban. Ilyen véletlen nincs. Tehát az, hogy megroppant a piramis, az látható, de szerintem, legalábbis ahogy én néztem, azokon a helyeken roppant meg, ahonnan kibontották a köveket. Tehát ahonnan utólagosan a kváderköveket elbontották, és ez körülbelül van, ahol az aljánál, van, ahol a közepénél, tehát gondolom a bejáratot keresték, a kibontott kövek fölötti kövek repedtek meg.
Ezzel csak az a gond, hogy az ókorban történt az aláduccolás, tehát úgy tűnik, mintha korábban történt volna a repedés, mint a piramisnak a bontása. De minden esetre ez egy újabb terület, amit érdemes alaposabban megnézni, mert az az igazság, hogy mindenki beszél a piramisokról, mindenki nagyon sok mindent tud róla, de igazából a piramisok és a környékük nincsenek alaposan föltárva. Tehát az egyiptomi föltárásoknál az első föltárások azok a piramisok környékén voltak, a piramisok voltak azok, amiket gyakorlatilag a reneszánsz kortól az utazók, illetőleg kincsvadászok bejártak, megnéztek, robbantottak, hogy kincsekhez jussanak, és bekerültek a köztudatba, anélkül, hogy alapos, technikailag, szakmailag pontos felmérések, leírások készültek volna. Tehát nagyon sok minden van a piramisok környékén, amit nem ismerünk, nem tudunk, mert egyszerűen piramisokról már úgyis mindent tudunk, tehát nincs értelme velük külön foglalkozni. Alapon indult. Persze az utóbbi időben többen is, például Rainer Stadelmann is foglalkozik vele, Mark Lehner vagy Werner Csehországból, tehát egyre többen kezdenek el ezzel a problémával foglalkozni, és tárják fel a piramisok körüli masztabákat. Ez azért nagyon fontos a harmadik, negyedik dinasztia korában különösen, mert megfigyelhető, hogy a piramisok körül a legkorábbi sírok mindig azoknak az előkelőségeknek a sírjai, akik a piramis építő fáraók korában éltek. Tehát ahogy a városokban, a paloták mellett építették meg az előkelőségek a saját palotáikat, a királyi palota mellett, és ezért volt az, hogy nem volt egy állandó székhely, hanem mindig máshol laktak, mert ugye a fáraó uralkodott, az ő udvartartása ő körülötte élt. A trónörökös, amikor már önállóvá vált, akkor egy önálló palotája volt, és az ő kíséretében levő emberek az ő palotája körül laktak, tehát a következő, ha a trónörökös ugye megélte azt, hogy uralkodóvá legyen, mert a gyermekhalandóság, illetőleg hát az embereknek az életkora az azért lényegesen kisebb volt, mint ma, akkor az ő emberei az ő palotája körül voltak, tehát költözött a királyi udvartartás helye is a trónra lépő új fáraóval. A síroknál is ugyanezt a tendenciát lehet megfigyelni, tehát hogyha föltárják egy olyan piramisnak, harmadik, negyedik dinasztia korában, ugye a piramisokon belül nagyon kevés a fölirat, ezeket is vizsgálják, ezek építéshez kapcsolódó jelek, amiknek egy része ma még értelmezhetetlen, tehát nem tudjuk, hogy konkrétan pontosan mit jelez. A piramis körüli sírokból lehet következtetni arra, hogy ki építette a piramist. Például ez a médumi piramis, tudjuk, hogy Snofru fejezte be, de hogy Snofru kezdte elépíteni, vagy Huni, az például a körülötte levő feltárások erre adatokat tudnak majd szolgáltatni. Tehát el kell még ideig jutni.
Muszáj valamit megjegyezni, ugye a szegény Snofru nyakába három piramist akarnak varni, és 14 évig uralkodott, ugye? Tehát a tört piramist is, a vörös piramist is, és hát ezt a médumi piramist is, ami azért annyira nem valószínű, hogy nem tudta volna eldönteni, hogy hol szeretné a mumiáját tudni hosszabb időre.
Hát az igazság, hogy nem tudjuk, hogy hová temették végül is el, feltételezések szerint a vörös piramisba. De hát ez még egy megint újabb kérdés.
Tehát én nem értek az egyiptológiához, nem is akarok ebben állást foglalni, hogy hogy építették, hogy hogy állítják föl a különböző korokat. Engem egyetlen egy dolog érdekel, a technológia. Ugye, tehát a kövek azért elég exakt dolgok ahhoz, és ugyanúgy működnek a mai napokban is, mint ahogy 100 évvel vagy 100 évvel ezelőtt működtek. A technológia megint csak egy olyan dolog, ami jól nyomon követhető, és összehasonlító elemzéseket lehet csinálni, hogy ki lehet próbálni azt például, hogy mit lehet faragni, vagy mennyire lehet faragni egy rézvésővel, vagy egy bronzvésővel. Tehát a problémák alapvetőleg számomra ott vannak, hogyha Egyiptomban csak a rézvésőket ismerték időszámításunk előtt 2500-ban, és létrehoztak egy olyan piramis együttest, mint a gízai, ami több mint 6 millió kőből épült föl, akkor azt hogy tudták megoldani rézvésővel, amikor kísérleteink szerint a rézzel körülbelül 2 percig lehet vésni, nála valamivel keményebb, bronzzal pedig majdnem 3.
Akkor innen fogjuk folytatni a zene után. Kedves hallgatóink, folytatjuk Fáraok földjén című műsorunkat, és akkor mindjárt át is adom a szót, tehát a kőmegmunkálásnak az ókori technológiájáról volt szó. Ott hagytuk abba.
Tehát azt kezdtem mondani, hogy ami exaktul bizonyítható, az anyagoknak a tulajdonsága. Tehát, hogy egy követ hogy lehet, és milyen eszközzel, milyen formájú, milyen keménységű kövekkel megfaragni, az az elmúlt néhány ezer vagy néhány tízezer évben mit sem változott. Messzebbre nem érdemes túlzottan menni időbe ezzel a dologgal. Tehát rézzel nem lehet még a homokkövet sem megmunkálni, tartósan vagy nagyobb mennyiségben, vagy nagyobb felületeken, tehát nem jut eszembe sajnos a megfelelő szó, nem egy hatékony eszköz a rézvésű arra, hogy faragjanak vele. Nyilván lehetett domborműveket, puha mészkövű domborműveket, féldomborműveket sírokban meg lehetett csinálni, néhány év alatt lehetett kapirgálni néhány millimétert, esetleg egy centit úgy a kőből, hogy csodálatosan szép alkotásokat hozzanak létre, ez működik. De csak ha gízai piramisokat veszem alapul, ahol a három piramisban 6 millió követ faragtak meg, arra alkalmatlan a rézvéső. Még az acélvéső is. Tehát ott sokkal inkább adná magát az öntési technológia, amit sokan fölvetettek már eddig, viszont bizonyítani kellene, tehát a köveknek az összetételét meg kellene vizsgálni. Ezt el is kezdtük mi a dr. Gálos tanárúrral, és némi eredményeink is már vannak ezügyben, amit majd szeretném publikálni, de ez még csak egy része a piramisok környékén talált, illetve hát a szatellit piramisokból vett minták alapján, a többi az várat magára, de én nem zárnám ki az öntést. Tehát logikusabb lenne önteni a köveket, mint faragni. Tehát ha én kapnám meg a feladatot, hogy hozzak létre ilyen alkotásokat, akkor én az öntésbe kezdenék gondolkodni, főleg azért, mert az öntési technológia már létezett. Tehát agyagból létrehoztak téglákat, tehát a sablont ismerték, a sablonizálás folyamatát ismerték, egyben kellett gondolkodniuk, hogy találjanak egy kötőanyagot a homoknak.
És ekkora méretű köveket hogyan öntetne ókori lehetőségek között?
Például a Menkaure halotti templomában tökéletesen levezethető a folyamat. A külső kövek gránitkövek, tehát aszuáni gránitból vannak csapolva egymáshoz, és a középső rész, a középső mag mészkő. Tehát a mészkőnek a formájából lehet következtetni arra, hogy a gránitokat zsalúnak használták, mert tökéletesen fölvette a mészkő az előtte lévő gránitnak az oldalát. Na most ugyan repedések vannak, vagy hézagok vannak a kövek között, tehát nem egy teljesen homogén, hatalmas nagy darabot öntötték, hanem hézagok vannak a kövek között, amiből lehet arra is következtetni, hogy esetleg faragott volt és egymásra tennék, aminek egy picit a súlya mond ellent, mert olyan 15-20 tonnányi lehet körülbelül egy kő, 3-4 méter szélesek, a kövek 6-8 méter hosszúak, és körülbelül 3-4 méter magasak. Tehát olyan 15-20 tonna körülbelül a kő. Tehát ezt egymásra emelni, az egy irodatlan nagy feladat lenne. Tehát ott megint komoly állványozás kell, daru kell, amivel egymásra tudják ezeket a köveket emelni. Észszerűtlen a megoldás. Tehát az észszerű az, hogyha már egy hármas tagoltságú fal van, tehát gyakorlatilag van egy olyan támfal, amit zsaluként lehet használni, hogy a közeit az kiöntöm, és valószínű, hogy dilatációs hézagokat hagytak, hogy ne repedezzen, ne törjön a kő. Komoly tudással rendelkeztek ezek a szakemberek, tehát nem ilyen aktók, hogy most akkor építünk valamit, és akkor ez áll, ameddig áll. Nem tudom, honnan szerezték a tudásukat, de a tudás az ott van benne ezekben az alkotásokban.
Egy következő kérdés, ugye gránit tömbök voltak egymás fölé rakva, ezeknek nagyon nagy a súlya. Hogyan képzelhető el a fölemelésük, mert ezeket föl kellett emelni, és egyre magasabbra?
Nem tudom, eddig általában nem jutnak el, tehát itt eldobják a fonalat a témának a szakértők, tehát avval foglalkoznak azok a 3-4 tonnás köveknek a mozgatása, hogy a magot hogy építették föl, hogy a piramisok belülről kifelé haladva épültek föl, vagy kívülről befelé haladva. Tehát a mészkövek azok maximum olyan 3 tonnásak voltak, de általában inkább olyan 1,5-2 tonnás kövek. Ezeknek a mozgatása megoldható. Erre ki is találtam egy gépet, egy egyszerű masinát, amivel ugye a sivatagba is lehet hordani a köveket, és föl is lehet húzni vele a piramisok oldalára, tehát fölépíthető, ezzel a szerkezettel, a 2-3 tonnás kövekkel fölépíthető a piramis. Nem itt van a probléma.
De erről a szerkezetről lehet valahol olvasni?
Az én honlapomon lehet, és kaptam rá, illetve hát ezt is feleségemmel közös alkotásunk közösen terveztük, kaptunk rá egy innovációs díjat Zágrában, tavaly egy kulturális innovációs díjat, egy működő makettet mutattuk be, hogy hogy lehet út nélkül, illetve fából utat építve mozgatni a köveket, és hogy lehetett fölépíteni a piramist. De ezt nem azért mondom, mert úgy gondolom, hogy így építették fel a piramist, mert biztos vagyok benne, hogy nem. Tehát ez arra ad választ, hogy 2-3 tonnás köveket hogy lehetett mozgatni. De ez a jéghegy csúcsa, és mindenki ebben foglalkozik. Herodotosz óta mindenki ebben foglalkozik. Hogy faragták meg ezt a követ, és hogy rakták a helyre? Belülről kifelé, kívülről befelé. Nem ez a történet. A probléma az ott kezdődik, a gránitoknál, a beépített mennyiség csak a szakkarai piramisoknál 10 000 tonna. Aszuánba bányázták a gránitömböket, úgy faragták tökéletes, milliméteres pontosággal a helyszínen, hogy köré ástak egy gödröt, tehát kijelölték az obelisznek vagy a gerendának a helyét, körbevájták gyakorlatilag a követ, és megfaragták mind az 5 oldalát. A tetejét is, oldalát is, és az alját is. Ezek a hatalmas nagy kőtömbök egy körülbelül 5 cm-es gerincen álltak addig, amíg be nem fejezték a munkát a mesterek, az építők, utána letörték erről a gerincről valamilyen módon kiemelték ebből a gödörből, és elszállították 1000 méterrel arrébb Gízába, és ott 1000 milliméter pontosággal építették föl például a Melkaurének a halotti templomát. Tehát centiméteres pontossággal dolgozik ma az építőipar, ott 1000 milliméteres pontossággal hézagmentesen illesztették ezeket a hatalmas tömböket. Mondhatom azt, hogy a világon egyedüli, ahol egyetlen egy darab oszlopból, 8 méteres oszlopból építették föl az objektumot, mindenhol máshol kisebb köveket használtak, amiket lehet mozgatni. Tehát ez, hogy mozgatták, nem tudom, de ez egyetlen egyet bizonyít, hogy számukra nem volt probléma a köveknek a mozgatása.
Hát akkor köszönöm szépen, tehát problémánk bőségesen maradt. Ezzel befejezzük a mai adásunkat, mindenkinek adtunk egy kis gondolkodnivalót, jövő pénteken pedig ismét jelentkezünk. A beszélgetést pedig köszönöm.
Én köszönöm.
Viszont hallásra!
Kontakt Rádió.
A fáraók földjén. Műsorvezető dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária.